Kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvérek, kedves Mária rádió hallgatók! A Pázmány Péter Tudomány Egyetem hittudományi karán megüresedett a hitszónoklat, katekétikai és pedagógiai tanszéke. Pályázat útján 1925. augusztus 6-án Tóth Jamir nyert el a tanszéket fiatalon 36 éves korában. Ez az állás nem csak sok megtiszteltetést, hanem egyéniségének megfelelő nevelői és apostoli munkateret is nyújtott előtte. A tanári előadások mellett a tanszéket betöltő professzornak volt a feladata az egyetemi hitszónoklatok tartása. Ennek hatáskörébe tartozott az egyetemi ifjúság lelkipásztori gondja is. Mintha egészen Tóth Jamir számára alkották volna ezt a katedrát, annyira megfelelt egyéniségének. Jobban mondva, meg tudott felelni minden feladatnak, amit a tanszéktől megkívántak. Eddig végzett tudományos és gyakorlati munkája egyenesen utat mutatott ehhez az álláshoz. Nagy nevű elődjei voltak a tanszéken. Az ő személyében ismét méltó betöltésre találta katedra az apostoli vezetőre az egyetemi ifjúság. Életének külső körülményében ez a változás szintén megnyilvánult. Kiköltözött a szemináriumból, és édesanyjával lakott együtt, de lakásán is mindig nagy számban keresték tanítványai, a fiúk, akik olvasták könyveit, és most már az egyetemre kerültek. Évről évre gyarapodott a felnőtt látogatóinak a száma is. Egyetemi tanári kinevezésével új szakasz kezdődött életében. Itt nő bele abba az óriási feladatkörbe, amelyet Proászka Ottokár halála után neki kellett az értelmiség vezetésében betöltenia. A változás nem történt átmenet nélkül. Az ifjúsághoz fűződését nem szakította meg rögtön, de lassan egyre jobban visszavonult a középiskolás ifjúságtól, hogy új feladatának élhessen. Visszavonult minden külső szerepléstől is, hogy egész erejét a szentbeszédekre való előkészület és az egyetemi munka szolgálatába állítassa. A sok társadalmi kötelezettséget és szerepet, amivel az egyetemi tanársággal járt, amennyire lehetett mellőzte, hogy új munkájának szentelje idejét és sarájét. az egyetemi katedrán előadásaiban, mint a gyakorlati táj professzora, az elméleti alapját és után gazdag tapasztalatával világította megmondani valóját. Tanári előadásaiban nem volt szónok. Távol állott tőlem minden hatást kereső póz. Órákon nem szónoki eszközökkel, hanem könnyen érthető előadással vezette be hallgatói tudományába. Előadásaiban gyakran kitért, hogy gyakorlati tanácsokkal az újszerű szentbeszéd elméletéhez újabb fejezetet szolgáltasson. Állandóan prédikációs megújulás foglalkoztatta. Törekvése volt, hogy a prédikálás valóban életet formáló erő legyen. Tudta, hogy az újszerű prédikálásnak még nincsenek kialakult szabályai, de dolgozott, hogy ez az új gyakorlat megvalósuljon. Az újszerűség mellett a lelkiismeretes készületet hangsúlyozta. Ez a szentbeszéd titkán sikerének feltétele. Tudta, hogy a mai lelkipásztori munka elvonja a papokat a prédikációs készülettől. Ezt elfogadta, de bírálta azokat, akik hanyagságból nem készülnek. Azt szokta mondani, aki dicsekszik, hogy milyen könnyen beszél, nem veszi észre, hogy őt milyen nehezen hallgatják. Ezen tantárgya mellett a legnagyobb szeretettel a hitoktatást tant karolta fel. Azt tanította, hogy minden papnak szüksége van az ebben való jártasságra. Ezekben az előadásokban arra törekedett, hogy megismertesse növendékeivel, hogyan tudják eredményesebben a hittan tanítani. Megmutatta kispapjainak, hogy lehet a programot az életben megvalósítani. Pedagógiai óráin inkább a középiskolás ifjúság nevelését tartotta szem előtt. Hasznos útmutatásokat kaptak tőle a főiskolás hallgatók lelki gondozásához is. Hallgatói számára felejthetetlen volt, mikor az utolsó évfolyam tanulóival első áldozásra készítette elő az államistákat. A kispapok láthatták, mint kell leereszkedni a kisgyerekek színvonalára. Hangsúlyozta, hogy a nevelés legnagyobb feladata az ifjúság akaratának megedzése már kicsi korban. A pedagógiai célkitűzéshez tartozott, hogy hitoktatásunk is lelki nevelés legyen. A hitoktatás célja a keresztény világnézetre való nevelés. A tanulóknak nem csak a hittan kell tudni, hanem hogy megszeressék hitüket. Minden hittanóra legyen lelki nevelés. A hittantanításban nem a tudás áll első helyen, hanem a vallásos élet szeretete. Olyan hittanórát kívánt, amelyik nem száraz, poros elméleteket ad lélek nélkül tovább, hanem ahol öröm van és süt a nap. Az egyetem Tóth Tihamérnak életében jelentős szakasz töltött be, és egész élete szorosan kapcsolódik a Pesti Egyetem hittudományi karához. Mint fiatal kispap itt nyerte teológiai kiképzését, szemináriumi prefektus korában és később, mint tanár, élete munkájának legnagyobb részét ebben a testületben fejtette ki. Bár tudományos pályán töltötte életét, nem volt tudós abban az értelemben, hogy elméleti kérdéseknek vizsgálatában látta volna élete feladatát. Kiváló tehetsége volt az ilyen feladatok megoldására is, ezt bizonyítják fiatalkori dolgozatai, amelyekben az elméleti teológia köréből választott tárgyakat dolgozott fel. De ő a teológiai elmélet helyett inkább a gyakorlati feladatok megoldásának szentelte életét. Az egyetemi katedrán is az élet embere volt, arra indította egyénisége, de tantárgyainak természete is. Mégis igazi tanára volt az egyetemnek. nem csak a kifogástalan tudományossággal, nem csak kifogástalan tudományossággal tanított, hanem egy pillanatra sem felejtette el, hogy nevelő feladatai is vannak. Nevá értéket jelent abban a testületben is, mert Tóthy Amér külföldi viszonylatban is emelte az egyetem tekintélyét, hogy növelje az egyetem súlyát, külföldi műveinek fordítása feltünteti, hogy a szerző a pesti egyetem tanára. Ezzel növelte külföldön hazánk kultúrértékét és elismerését. Tóthy Amér számára azonban az egyetemi tanárság nem csak előadói katedrát jelentett, hanem lelkipásztori feladatot is. Mint a hitszónoklat tanára, hivatalból évek hosszú során át töltötte be az egyetemi hitszónokok tisztségét. Küldetése az egyetem ifjúságához és a nagyközönséghez is szól. Működésének javarésze inkább az egyetemi templomhoz, mint a tanteremhez kapcsolódott. Igazában a templom volt az ő előadó terme. Ezen csüggött a szíve. Az egyetemi templom szószéke, oltáró és gyontatószéke adta számára a lehetőséget, hogy ne elméleti munkás, hanem sikereiben gazdag apostol legyen a szentbeszédek lelkivezetés és nevelés által. Az egyetemi templomban valósította meg a lelkipásztorkodás egyedülálló munkáját. A nagyhatású apostolnak, Prohász Kortokárnak a tevékenysége is ehhez a templomhoz fűződött. Az isteni gondviselés őt szemelte ki arra, hogy az egyetemi templom szószékén Prohászka Ottokár munkáját folytassa, hogy éveken keresztül ne engedje összedülni a hívek lelkében Krisztus keresztjét, amelyet Prohászka emelt fel. Egész lelkével szerette az egyetemi templomot. Itt állt a kispapi évei, itt végezte pasztorációs munkáját prefektus korában, ennek lett hitszónoka, majd később, mint szemináriumi rektor az igazgatója. Az egyetemi templom pasztorációját mintaszeri pokra emelte, és a szemináriumban készülő kispapoknak tökéletes példaképet adott. Minden reggel óramű pontosságával jelent meg a templomban, hogy szentmiséjét Remete Szent Pál oltáránál elmondja. Szentmise után a gyóntatószékben állott mindenki rendelkezésére. Gyónóinak száma nagy volt. Vasárnaponként a templomban hallgatta hívei gyónását, de igazi gyóntatásra ideje első csütörtök és első péntek volt. Ekkor több órán keresztül is bennmaradt a gyóntatószékben. Nyári időben is úgy osztotta be szabadságát, hogy első péntekét Pesten töltse. A nagyközösség ítélete, mint szónok, dicséri őt, és nehéz megmondani, miben volt nagyobb, a prédikálásban-e vagy a gyóntatásban. Az utóbbit igazi papi munkának tartotta, mert csendben történik, és nyilvános elismerést a pap nem kap a gyóntatásért. Tanári előadásaiban és könyveiben az ideális gyóntató képét a saját gyakorlatából vett vonásokkal rajzolja meg. Olyan tanácsot sem adott, amelyet maga ki ne próbált volna. Jól lát a gyóntatószék elsősorban ítélőszék, melyben a gyóntató a bíró szerepét tölti be, de egyben szószék is, az isteni pedagógiának katedrája. A keresztény életre való nevelés iskolája. Engedte, hogy előhozzák az emberek problémáikat, és hagyta, hogy ott sírjál mindenki azokat a könnyeket, amelyre sehol máshol vigaszt nem talál. Így akart igazi pap lenni, mint atya, tanító, orvos és vigasztaló. Lélekben gazdagodva és megkönnyebbülten jöttek ki gyontatő székéből az emberek, bármi nehéz terhet is vitt oda valaki magával. A szószék és a gyontatószék mellett harmadik lelkipásztori területe a szeminárium fogadószobája volt. Itt keresték fel őt az emberek kérdéseikkel, nehézségeikkel. Évről évre nőtt a száma, akik a szeminárium folyosóján vártak rá, és sok munkája ellenére ezeket a fogadásokat nem hagyta el. A fogadószobában kétségeket kellett eloszlatni, sebeket gyógyítani, ez volt számára a legkedvesebb munka. Ezzel a hosszú években át tartó apostoli munkával egy Tóth Tihamér, a magyar katolikus értelmiség lelki vezetője. Tóth Tihamér élete az egyetemi tanársággal új fázisba érkezett. Megmaradt apostolnak, de már nem az ifjúság, hanem a felnőtt intelligenciának lett lelki atya. Ennek a tűznek szentélye lett az egyetemi templom. Vágyódó szeretettel tért ide vissza időnként akkor is, mikor az isteni gondviselés az egyházmegye élére állította, és ide tért meg akkor is, mikor Isten hívő szava elhangzott hozzá, hogy lelkének mécsese, amely a földön embereknek világított, örökre Isten előtt lobogjon. Amit a lelkipásztori munkával végzett, vagy amit akár írásban, akár tanári katedrán tanulóinak ajánlott, alapjába véve nem új dolog, hanem évszázados eszközei az egyház gyakorlatának. Nem alapított egyesületeket, és nem szervezett új mozgalmakat, mert minden modernség és az új idők meglátása mellett is azt tanította, hogy nem új utakra és új módszerekre van szükség, hanem a megújult lélekre, több buzgóságra, lelkesebb munkára. A meglévő kereteket akarta tartalommal kitölteni, és azokat állította apostoli művészettel és lángoló buzgósággal a lelkek szolgálatába. Ezt vették észre benne az emberek, és azért adták oda neki lelküket. Nem új módszerek kigondolóját, szakavatott tudását érezték benne, hanem a lelkek keresésében fáradhatatlan buzgó papot, aki lelkükhöz szól, és aki Krisztus nyújtja nekik.